hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
A Szent István Rádióban.
Érseki Szent Mise keretében áldotta meg a felújított templomot Eger Baktán Ternyák Csaba. A főpásztor kiszolgáltatta 9 fiatalnak a bérmálás szentségét. Homiliájában szólt arról, örülünk, mert közel van már, amikor elérkezik az Úr. A templom külső homlokzatát már korábban megújították, mostanra pedig a belső térben is elvégezték a munkálatok nagy részét. Fél idejéhez érkezett az Ökumenikus Segélyszervezet 30. adventi adománygyűjtése. Már több százezren csatlakoztak, több mint 100 millió forintot ajánlottak fel a nélkülözők támogatására. 80 ezeren tárcsázták a 1353-as adományvonalat, amely hívásonként 500 forintnyi támogatással számolva 40 millió forintos felajánlást jelent. A Tesco áruházakban november közepétől több mint 224 ezer darab 300 forintos adománykupon kelt el a kasszáknál, azaz több mint 67 millió forintot adományoztak az áruházlánc vásárlói. A katolikus karitász a Spár áruházakban gyűjt tartós élelmiszereket, illetve őket a 1356-os adományvonalon lehet támogatni, alkalmanként 500 forinttal. Az ukrán elnök Berlinben az amerikai küldöttséggel való tárgyalások előtt kijelentette, hogy országa a béke érdekében kész arra a kompromisszumra, hogy a nyugati biztonsági garanciák fejében feladja NATO tagsági törekvéseit. Volodymyr Zelenszky a találkozóra készülve méltóság teljes békét és arra vonatkozó garanciákat követelt, hogy Oroszország nem támadja meg újra Ukrajnát. Arról is beszámolt, hogy Kijev, Washington és az európai szövetségesek egy 20 pontos tervet vizsgálnak, amelynek révén létrejöhet a tűzszünet. Hozzátette, hogy Kijev és Moszkva között nem zajlanak közvetlen tárgyalások. Az Egyesült Államok feloldja a fehér orosz káliumsóra kivetett szankciókat, cserébe a Minszki vezetés szabadlábra helyezte Alesz Bjajacki Nobel békedíjast és Maria Kalesznyikova ellenzéki politikust, valamint 121 másik embert. John Cole, amerikai különmegbízott, a napokban tárgyalt Minszkben Alekszandr Lukasenka elnökkel. Az amerikai diplomata szavai szerint a tárgyalások célja a kétoldalú viszony normalizálása és a közeledés lehetőségeinek feltérképezése volt. Belarus 100 kiengedett foglyot átadott Ukrajnának. Hadüzenetnek nevezte a befagyasztott orosz devizatartalék lefoglalását és Ukrajnának való átadását Orbán Viktor a Mandiner YouTube csatornáján sugárzott interjúban. A miniszterelnök úgy fogalmazott, ez gazdasági ügynek tűnik, de nem az, ez a háborúba való belépés közvetlen mozdulata. Amerika békét akar, Európa pedig háborút, jelentette ki, hozzátéve a szemünk előtt kibontakozó új világ láthatóan magában hordozza az amerikai-európai konfliktusok lehetőségét. A kormányfő arról is beszélt, ha nincs rezsivédelem, alacsonyabb életszínvonal kopogtat be az ajtón. Megjegyeztem, a magyar költségek dupláját fizetik a románok, háromszorosát a lengyelek, négyszeresét a csehek, az osztrákoknál és a németeknél pedig még ennél is többet, ha a rezsicsökkentett árakhoz viszonyítunk. Igaz, hogy többet keresnek, de ennyivel többet nem, tette hozzá Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint 1.600.000-en mondtak véleményt a nemzeti konzultációban a háborús adóemelési tervekről. A kormányfő a Facebookon jelezte, a kitöltött íveket Brüsszelbe viszi, ahol a csendes többség álláspontját kívánja képviselni. Ismeretlen fegyveresek lelőttek 11 embert, sokakat pedig megsebesítettek az ausztráliai Sydney Bondi Beach nevű híres tengerparti strandján. Új-Dél-Wales állam miniszterelnöke Chris Minns szerint terrortámadás történt a zsidó közösség ellen. Yitzhak Herzog izraeli államelnök és Gideon Szár külügyminiszter az Ausztráliában élő zsidók védelmére szólította fel a canberrai kormányt, a Hanuka első lángjának meggyújtását ünneplő zsidók elleni halálos áldozatokat követelő merénylet után. Ausztria átszervezi a határvédelmet, ez kevesebb katonát, rugalmasabb ellenőrzést jelent. A katonai támogatást meghosszabbítják, de a hangsúly a statikus ellenőrzésekről a határmenti térség mozgékony felügyeletére kerül át, miközben a szomszédos országokkal közös határokon júniusig maradnak az ellenőrzések, így a hazánkkal közös határon is. Az Air China légitársaság a jelenlegi heti 4 helyett tavasztól naponta indít járatot Budapest és Peking között, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Ezzel a magyar főváros lesz a 4. az Európai Unióban, amely napi közvetlen légi összeköttetéssel fog állni a kínaival, közölte Szijjártó Péter. Idén eléri a 250.000-t a kínai turisták száma, akik mintegy 600.000 vendégészakát töltenek el nálunk. Végül az időjárásról. A folytatásban is borult lesz az ég, párás, egyes területeken tartósan ködös a levegő, helyenként szitálás előfordulhat, a szél sem élénkül meg. A hőmérséklet a reggeli órákban plusz 2-3, napközben aztán 4-5 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szerzetesek félórája.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Bartók Beátát hallják. Mai műsorunkban Fazakas Mária Gyöngyi Szervita nővérrel beszélgetünk az örömvasárnapjáról.
Dicsétessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Nagy szeretettel és tisztelettel üdvözlöm Gyöngyi nővért ismét a Szent István Rádió szerzetesek félórájának műsorában. Adventi időszak van. Az örömvasárnapjára készülünk. Kérlek, hogy a gondolataidat hozd meg a hallgatóinkkal az örömvasárnapjával és az adventi időszakkal kapcsolatban.
Én is nagy szeretettel köszöntöm először a kedves hallgatókat, és hát nagy ajándék az, hogy Jézus jön. Ugye az advent arról szól, hogy ő érkezik, és nagyon fontos az, hogy mi nyitottak legyünk az ő érkezésére. Amikor így az advent elején megkérdeztem Jézustól, hogy hogyan szeretnéd, ha megélnénk ezt az időszakot, akkor valahogy az volt a szívemben, mintha Jézus azt mondaná, hogy te vársz, és én jövök. És ez annyira jó tudni, hogy nagyon fontos a figyelmünket odairányítani felé, aki jön. És hogy jön ő? Az egyházunk nagyon gondos édesanyja, és ő megteríti nekünk minden nap az ige asztalát, ami tényleg segít, hogy befogadni őt, Jézust. És akár így örvendező vasárnapon is nagyon-nagyon szerettem Szent Pál apostolnak, amikor felhív bennünket, hogy örüljetek az Úrban szüntelen, mindig azt mondom, örüljetek. Jóságos emberségeseket ismerje meg mindenki, mert az Úr közel van. Tehát az örömünk oka ez, hogy az Úr közel van, az Úr itt van, az Úr jön, csak nekünk kell lehangolódnunk, nekünk kell megtalálni az ő jelenlétét, tehát elé állni, keresni az igében, keresni a másik emberben, akár erre jók a reggeli róráték is, hogy ott vele a kegyelemben, tehát az eukarisztiában találkozni vele. De jön inkognitóban is. Inkognitóban, tehát ahogy mondtam, a másik ember személyében is, tehát figyelni, hogy ő jön. Napokban csöngettek itt a názáreti hajlékunknak az ajtóján, és a szomszéd volt az, aki azt kérte, hogy az édesanyja súlyos beteg, és nagyon örülne, hogyha meglátogatnánk. És ebben is az Úr hívását láttam, és olyan jó volt, hogy volt, amikor Vali nővérünk ment, tehát Éva nővérrel imádkoztak Ilonka néniért, és volt, amikor én mentem át, és ebben a betegségében ott lenni vele is a családdal. Vagy ugyanígy egy másik alkalommal épp ebéd környékén csöngetett be ismét valaki, aki mondta, hogy elveszítették az albérletüket, és hát hogyha tudnánk valami ételt összekészíteni nekik, el kell menniük a nyírségbe hirtelen, és tényleg szeretettel csomagoltunk nekik. Nem lehet könnyű egy ilyen hirtelen helyzetből tényleg új életet kezdeni, de egy jó szóval, és tényleg imában is hordozva őket, tehát bennük is az Úr látogatott meg. De ezt olyan jó fordítva is mondani, hogy Uram, te vársé, jövök, mert ott van az eukarisztiában, ott van a kápolnában, bármikor jöhetünk hozzá az oltári szentségben, vár bennünket. És nem csak fontos nagyon a személyes találkozás, annak az öröme, hogy ő szeret, meghívott bennünket, hanem egyszerűen másokat is hozva oda. Például, amikor az örvendetes József Hüziérnek a harmadik titkát imádkozom, hogy akit te szent szűz a világra szültél, hogy Uram, szülesd meg minden szívben. Tényleg öröm vele találkozni az igében.
Ahogy említetted az imát, rögtön az jutott eszembe, hogy nekem nagyon sokáig nehéz volt így együtt imádkozni a templomba, vagy együtt imádkozni akár otthon a nagymamámmal, vagy nem volt nehéz úgy imádkozni ezeket akár a rózsafüzért, vagy akár bármilyen imádságot, viszont az, hogy imát mondjak, az nekem nem volt annyira egyszerű. Én inkább folyamatos kapcsolatba szerettem volna lenni a Jóistennel, és én mindig a saját szavaimmal tartottam vele a kapcsolatot, nem olyan imával, ami szövegszerűen meg van határozva, ugye. És tavaly értem meg először, mikor Csánsztóvába sikerült eljutni egy kis zarándok csoporttal. Akkor értem meg először, hogy a rózsafűzér az milyen csodálatos dolog. Együtt imádkoztuk, és hogy szép lassan vezetett rá a Jóisten, és nyilvánvalóan Szűz Mária is, hogy mennyire csodálatos együtt mondani az imát, illetve mennyire csodálatos akár magamban is mondani a rózsafűzért, és hát szép lassan haladok az úton, de már most tényleg olyan mélységekre tud levinni egy-egy rózsafűzér elmondása, amit elképzelni se tudtam volna, hogyha nem élem meg, vagy nem kezdek el ezen az úton haladni, és pont mondtad ezt a dolgot, hogy szálljunk időt az imára, és én is ezt élem meg, hogyha szánok időt, és mindenki tud szánni, hogyha akar, mert mi vagyunk a saját életünknek a kovácsa, hogy úgy mondjuk. Mindenkinek van rengeteg dolga, dolgozik, vagy családja van, vagy dolgozik akár egy gyermek otthonban, vagy bármit, tehát vagy egy betegek otthonában, vagy bármilyen munkát végez, de hogy legyen idő tényleg egy fél órája az embernek, mert egy fél óra alatt el lehet mondani egy rózsafüzért, akár indítani a napot, akár a végén. Csak ehhez kapcsolódóan ez jutott eszembe, hogy az az imádkozás, hogy mennyire fontos tényleg, amit mondasz, hogy ahhoz, hogy megszülessen ugye a szívünkben a megváltó, ahhoz kell imádkoznunk, és nem csak a saját szavainkkal, hanem az ő általa és a szűzanya által adott eszközökkel, mint például a rózsafűzér.
Igen, én például nagyon szeretem, nekünk közösségileg is imádkozzuk a rózsafűzért minden nap, de én nagyon szeretem, amikor úton vagyok, akkor is a rózsafűzért imádkozom, És ha éppen valakivel találkozom a buszon, vagy a rendelőben valaki megosztott valamit, akkor azokra a szándékokra, vagy éppen amit a titok sugall. Tehát ahogy mondtam, hogy akit te Szent Szűza világra szültél, de hogyha például azt, hogy a kiérettünk a Nehéz keresztet hordozta, amúgy is több mint 200 betegért imádkozunk ugye minden este, tehát nyilván van egy, ezt már mondtam én, hogy a Szent Peregrin, ugye, aki a daganatos betegek védőszentje, őt kérjük a daganatos betegekért, de minden betegért is az Úr kegyelmét, erejét, de most különösen is többen kérik az imánkat, tehát volt úgy, hogy most egy súlyos betegnek a műtétért imádkoztunk éppen, vagy a nővérek mentek be a kórházba meglátogatni. Tehát tényleg hordozhatjuk az embereket, tehát ebben is meglátni azt, hogy az Isten hogyan akarja, hogy találkozunk vele. Meg hát ma már tényleg a virtuális világban is találkozunk emberekkel, nekem is van, akivel írogatunk, beszélgetünk, és éppen az egyik nap derült ki az egyik, akivel írogattunk, hogy hát milyen nagy ajándék, hogy bár a nagymamája elvált, de mivel ő nem él mással, ezért nyugodtan ő elmehet gyónni és áldozni. És hogy micsoda nagy ajándék, hogy akkor tényleg karácsony, igazi karácsony lesz, mert megszülethet Jézus a szívében. És ez a fiatal ember, akinek ezt írtam, ő maga is erézékenyült, és amikor telefonált a nagymamának, hogy hát mama, hát hosszú idő után akkor van, megnyílt a lehetőség erre, akkor ő maga is örömébe sírva fakadt. Tehát, hogy sokszor észrevenni, jobban odafigyelni, hogy mi az, amivel másoknak is örömet tudunk szerezni. És sokszor csak ilyen apró eszközei vagyunk a Jóistennek. Ha visszagondolunk, a Szűzanya és a kánai mennyegzőn csak annyit mondott a szolgáknak, hogy tegyétek meg, amit Jézus mond. És olykor, tehát nyilván először mi magunk halljuk meg azt, hogy tegyük meg azt, amit minden reggel, vagy éppen amit megértettünk, hogy az Isten mit kér tőlünk, és ugyanezt figyelmeztetni másokat is, hogy érdemes megtenni Isten akaratát. Én nagyon szeretem különösen is, reggelente meghallgatom a reggeli csendességet, ők erdélyek, akik ezt készítik ugye a napi evangéliumról, vagy nagyon-nagyon szeretem Alice Calegari nővérő, az egyház leánya, nagyon röviden magyarázza az evangéliumot, vagy a Luigi Maria Epicoco, egy olasz atya evangélium magyarázatát, és hát ugye ezeket le is szoktam fordítani. És most adventben azt mondtam, hogy nagyobb odafigyeléssel olvasom el, hallgatom meg, mert volt úgy, hogy még el sem olvastam végig, már dobtam bele a fordítóba, és csak korrigáltam, hogy ez is, hogy tényleg mi az, amit Isten mond, és akkor ezt osztom meg akár a Facebookon is, hogy máshoz is eljusson. Persze sok módja van, tehát tényleg ma már az virtuális világban is rengeteg van, akik magyarázzák az evangéliumot, meg akik arra buzdítanak bennünket, hogy jól éljük meg az adventot. Tehát fontos megválasztani azt, hogy csöndben is legyünk, hogy nem mindig csak a szavakat halljuk, hanem hogy az Isten, az élő Isten megszólalhasson a szívünkben. És ez tényleg fontos, egy nagyobb odafigyelés, amikor úgy jobban megszólal egy ige, akár most így örvendező vasárnap, hogy örülj. Mert ez tényleg szinte parancs, vagy örüljetek az Úrban szüntelen. És akkor is lehet örülni, amikor nehézségeink vannak, keresztet hordozunk, fáradtak vagyunk, mert Jézus azt mondja, hogy jöjjetek hozzám, ha fáradtak vagytok, ha az életterhét hordozzátok, én felüdítelek titeket. Az örömünk egyetlen oka az, hogy Jézus él, velem van, mindig újra kezdhetek, hogy ő nem hagy magamra. És az örömünk oka az, amit most adventben különösen is, amellett, hogy készülünk arra a karácsonyra, amikor már ugye az idők teljességében Jézus földre jött, megtestesült egy egyszerű kis istállóba, hogy ő eljön a világ végén. És erre örömmel készülünk, hogy bármikor bekopogtathat. Mert ugye nagyon sok ember van, akiket elveszítünk hirtelen. Ma is éppen egy valaki jelezte, hogy két nővérünk is most éppen karácsony előtt végig látogatja azokat a gyermekeinket, akik valamikor a mezőkeresztesi gyermekotthonban nevelkedtek, és meglátogatja őket, és éppen az egyik írta, hogy egy 32 éves osztálytársa halt meg, két kisgyereket hagyott maga után, hogy el fog jönni az én személyes adventem, és erre készülni, és ezt örömmel készülni, hogy tudni, hogy ez a földi élet, ez nem a vég, ez csak egy átmenet, de mi örök életre készülünk, ahol tényleg a Jóisten letöröl a szemünkről minden könnyet, ahol csak boldogság lesz.
Ez a másik, hogy most, hogy így erről beszéltél, az a Szentírás idézet jutott eszembe, hogy ugye emberi szem nem látta, fül nem hallotta, nem tudjuk elképzelni azt a csodát, amit, azt a szépséget, amit a Jóisten azoknak készített, akik szeretik őt. Ez úgy igazából tényleg ez, ahogy én idősödöm, tehát ahogy így ahogy haladok az életembe, pont ezt élem meg, hogy egyre könnyebben érzem magam, vagy egyre inkább úgy érzem, hogy haladunk az úton, és hogy egyre inkább megérti az ember, ahogy imádkozik, meg ahogy él itt a Jóistenben a földön, hogy ő vezet, és őhozzá megyünk, és találkozunk. Én így élem meg például ezt az életutamat, ahogy haladok előre.
Én nyilván azért azt látni kell, hogy az embernek van egy ellensége, aki bekavar, és tényleg a próbák, a kísértések, és nyilván amit az első emberpár szívébe is próbált becsempészni, a bizalmatlanság az Isten felé, azt megteheti ma is, és ez az, amit el akarja tántorítani az embert a gonosz attól, hogy bízzon az Istenben. Pedig nagyon fontos, hogy bármilyen körülmények között az Isten mindig visszafogad, és mindig szeret. Tehát ez akkora ajándék, és tényleg, ahogy így haladunk karácsony felé, olyan szép a római levél, azt hiszem advent 4. vasárnapján pontosan, hogy üdvözlöm Rómában mindazokat, akiket az Isten szeret és szentségre hívott. Tehát ezt ugyanígy elmondhatnánk, hogy üdvözlöm Egerben, üdvözlöm Egerbaktán, üdvözlöm Kácson, üdvözlöm Budapesten, üdvözlöm a világ bármely városában, falujában, minden embert, akit az Isten szeret. Tehát, hogy ez is egy nagy ajándék, így adventben, karácsony felé készülve, egy felismerni, hogy mekkora szeretete van az atyának, hogy elküldi a fiát ebbe a bűnös világba, hogy megmentse az embert. Mert hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki ő benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen. És engem mindig megérint a megtestesülésnek a titka. Tehát a mindenható, a mindentudó, a hatalmas Isten a szűzanya méhéig testesül meg, tehát tényleg emberré lesz, és vállalja a mi sorsunkat az anyamétől fogva. Hogy ez óriási dolog, hogy mi, amikor egy olyan világban élünk, ahol sokszor a karrier, hogy mit van, hogy ott nem ez a lényeg, hanem hogy tudunk-e kiüresedni, ahogy az Isten fia tette Jézus, hogy kiüresítette magát, engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig, hogy nem az a kérdés, hogy, vagy majd a fontos, hogy mim van, hanem hogy kié vagyok én. Tehát, hogy kim van nekem, hogy Istenem van, és nem a legnagyobb, legmélyebb identitásom tényleg az, hogy nem az, hogy ezt is tudom, milyen iskoláim vannak, azt végeztem, fontosak, de az, hogy én Isten gyermeke vagyok. Tehát ez a legmélyebb identitása az embernek, és tényleg nem könnyű így kiüresedni, ugye mi is a szerzetesi életben, ugye ma már egyre, hogy mondjam, tehát már érettebb nők érkeznek. De szerzetes nem volt. Tehát, hogy kész legyen tanulni, kész legyen arra, hogy engedelmeskedni, nem könnyű. És ezért fontos, hogy nekünk is szerzeteseknek a példa az Jézus. Tehát Jézusnak ez a, az a kicsivé válása, hogy ő engedte, hogy Máriának, Józsefnek ölelő karjaiba vehesse, vállalta ezt a szegényes istálót. Tehát minden ember Jézusban önmagára találhat. Tehát a legszegényebbel mindenkivel közösséget vállal. Tehát, hogy így nem érezheti senki magát kirekesztve a karácsonyból. Mert az Isten érte, testesült meg, és mindent vállalt az emberért, hogy megváltsa és megmutassa a végtelen szeretetét.
Megkérnélek, hogyha még megtennéd, hogy felolvasod azt az idézetet, amivel készültél a hallgatóknak.
Ez a Hajnák Attila atya egyik adventi készülete, ami az egy imádságnyira van tőlem, ima könyvből van. És ez az ima, hogy így örvendező vasárnap tegyük magunkévá. Adventi Jézusom, köszönöm közelségedet. Örömmel tölt el, hogy vagy nekem. Lendíts be az örömödbe. Köszönöm, hogy az élet öröme vagy. Olyan örömet adtál, amely nagyon mélyen ott van a lelkemben, amely mélyebb minden fájdalomnál. Ez az öröm ad értelmet mindennek. Örömed járja át életem minden részét. Köszönöm, hogy egyre közelebb van születésed öröme. Öröm van bennem, Jézusom, hogy élő Jézus vagy, hogy a tiéd lehetek mindenestől. Ámen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Tőled lesz erő.
Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövőm.
Engedj benned élnem, hisz folyton vágyom rá.
Valahol, valahogy viszonozhatnám. Viszonozhatnám.
Viszonozhatnám.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Fazakas Mária Gyöngyi Szervita nővérrel elmélkedtünk az Öröm vasárnapjáról. További szép napot és jó rádiózást kívánva búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat az Evangélikus Rádió Misszió műsorában. Erdészné Kárpáti Judit vagyok. A keresztény reménység nem a semmit markolásza, hanem megragadja és belekapaszkodik Krisztusba. Ezért nem fogy el, ezért nem egyszerű optimizmus vagy pozitív életszemlélet. Győri Gábor Dávid gondolatait a legfrissebb Híd magazin szerkesztői bevezetőjéből olvastam. Horgonyról, a garak futásáról is szól a missziói lelkész, a lap főszerkesztője, a reménység miben létét körüljáró beszélgetésben. Tartsanak ma is velünk! Győri Gábor Dávid, evangélikus missziói lelkész a vendégünk, aki a Híd evangélikus magazint is szerkeszti, amelynek fő témája a reménység. Beszéljünk kicsit arról itt az elején, hogy számodra személyesen mit jelent a reménység, milyen kép jelenik meg előtted, vagy mire gondolsz, ha visszatekintesz az életedben?
Nem is olyan könnyű így konkretizálni a saját életemben ezt a kérdést, hogy akkor van-e az életemnek ilyen nagy reménysége, vagy akár a gyerekkori emlékeimnek mindig volt valamilyen reménységem. Nyilván egy gyermeknek gyermeki reményei, elképzelései, álmai vannak az életről. Ezek alakulnak. És én azt élem meg, hogy a reménységről alkotott elképzeléseim mélyülnek. Tehát nem olyan sekélyesek, olyan gyermeki reménységek vannak, hogy nem tudom én, milliómos leszek, és olyan életem lesz, ahol nincsenek gondjaim, problémáim, kérdéseim, hanem azt élem meg, hogy vannak kérdéseim, gondjaim, problémáim az életben, és mégis közben egyre több mindent értek meg abból, hogy mit is jelent az igazi reménység, vagy miért fontos ez.
Ez egy szükséges kapaszkodó az ember életében, hogy mindig legyen valamiféle reménység előtte, ha ez változó is, hogy éppen mi az alapja?
Úgy vélem, hogy reménység nélkül nem lehet élni. Megegyeztünk abban, hogy ne beszéljünk hosszan arról a közhelyszerű mondásról, hogy a remény hal meg utoljára, de valójában ez azért önmagán túlmutató, mert ha nincs reménység, akkor ott nagyon rövid időn belül véget ér az élet. Én azt gondolom. És valahogy a földi életben mégiscsak azt éljük meg, hogy mindig van valami reménység. Még a legreménytelenebbnek tűnő helyzetben is azért élünk, mert azt érjük át, hogy a teremtő gondviselő Isten a kezében tart akkor is, amikor mi éppen nem érezzük azt, vagy közel van akkor is, amikor egyébként távol van. Hát ezért van életünk. Ezzel együtt nyilvánvaló, hogy vannak az életnek reményteljesebb periódusai, és vannak a reménységet nagyon is próbára tevő helyzetei. Épp most az elmúlt napokban olvastam egy ilyen tudósítást arról, hogy japán kutatók kísérletet végeztek, hogy valami mohafélét kiraktak az űrállomásnak a külső falára, aztán visszahozták ennek a maradványait 9 hónap után, és azt találták, hogy a mohának a spórái azok talán 80-90%-ban életben maradtak, és amikor visszakerült mindez a földi közegbe, akkor elkezdett növekedni és szaporodni. Olyan közegben élt túl, ami abszolút életellenes az űrben. Azt gondolom, hogy vannak olyan helyzetek, ahol olyan, mint a vége lenne mindennek, de közben ott van valahol a mélyben mindaz, ami tovább tud vinni. Különösen az olyan helyzetekben, amelyekben nem marad más, mint a reménység, ott sokszor ez meg is erősödik.
Már pici gyermekkorunktól fogva életünk végéig ez egy építő eleme lesz a gondolkodásunknak és az életünknek, a reménység. Mit tudunk tenni ezért, hogyha tudatosan szeretnénk, és kell is magunkban vagy másban erősíteni?
A reménység nem önmagában értelmezhető fogalom, hanem összekapcsolódik másokkal, és akkor itt sok-sok minden itt van, a bizalom, a hit, amik szintén alapvető fontosságúak. Tehát, hogyha gyermekről beszélek, akkor benne ott van ez az alap ősbizalom, amit nyilván ki lehet ölni, ahogy a reménységet is ki lehet ölni emberekből. Nyilván a világban megjelenő gonosz erőknek ez a célja, hogy elvegyék a reménységet, elvegyék a hitet, elvegyék a bizalmat, elvegyék a szeretetet, és mindazokat a pozitív, Istentől eredő ajándékokat, amelyek az életet teljessé teszik. és tegyenek reménytelenné. Ha azt kérdezted, hogy a gyermekekben ezt lehet erősíteni, én azt gondolom, hogy igen, azzal a biztonságos közeggel, amiben átélik azt, hogy mindennek van értelme, és ezek a dolgok összekapcsolódnak. Nem állandó és újra átélt csalódás az, ami engem körülvesz, hanem biztonságban vagyok. Valaki kézben tartja az életemet, gondoskodik rólam. Tehát ez az, ami nagyon segíti azt, hogy valaki olyan személyiségé növekedhessen, fejlődhessen, amiben egészséges helyén van a reménység. És másokban is azt gondolom, hogy így lehet ezt erősíteni. Azt a biztos pontot kell erősíteni, amivel ez a reménység belekapaszkodhat. Azt emelném ki, hogy a reménység nem önmagában érték, vagy önmagában létező dolog, mint sok más hasonló alapérték, hanem önmagán túlmutat, és más dolgokkal összekapcsolódva. A reménységnek az egyik legősibb szimbóluma a horgony. És ezt azért tartom nagyon jó szimbólumnak, mert a horgony az nem önmagában fontos egy hajón, hanem akkor tölti be a funkcióját, ha valamiből belekapaszkodik, valamiből beleakad. Az a funkciója, hogy megtartsa a hajót, hogy ez ne sodródjon el. De hogy tudja ez, hogy belekapaszkodik a fövenybe? Tehát a reménység az akkor ér valamit, ha belekapaszkodik valami stabil pontba. És a keresztény reménység ilyen, hogy Krisztusba kapaszkodva, Istenbe kapaszkodva éri el a célját.
Vezess el engem az igaz életre, hogy gyönyörködjem a te szent törvényedben, és gyűlöljem meg a bűnt, mely romba dönt. Csak arra nézek, hogy mi vár rám odafönt. Áldalak téged, Jézus, imádlak.
Folytatjuk a beszélgetést Győri Gábor Dávid missziói lelkésszel, a Híd magazin szerkesztőjével a reménységről. Említetted a keresztény reménységet, mi az alapja akkor, és mivel érvelnél amellett, hogy ez nem egy illúzió?
A materialista gondolkodásnak is egy ilyen szólama volt annak idején, hogy a vallás a nép ópiuma, azért kellenek ezek az ilyen keresztény narkotikumok, hogy elviselhetővé tegyék az elviselhetetlen életet, meg elfogadjunk olyan dolgokat is, amik ellen egyébként lehetne forradalmat csinálni. Lehet azt mondani, hogy a reménységre, meg ezekre a szép, kegyes dolgokra azoknak van szükség, akik nem elég erősek ahhoz, hogy kézben tartsák a saját életüket. És nyilván akik sikeresek, akik igazán életre valóak, azoknak erre nincs szükségem, mert ők majd megoldják. Nyilván ez egy olyan életfilozófia, ami előbb-utóbb azért általában kifut az ember alól. Van is egyébként ezzel kapcsolatban írás a magazinban is, hogy a mai generációknak meg kell küzdeni sok-sokféle kihívással, reménytelenséggel, bizonytalansággal, és hogy a technológiai fejlődés az sokakat megrémít, sokaknak meg egyfajta reménységet ad, akár a hosszabb életreményét, vagy a könnyebb életreményét, vagy a tartalmasabb életreményét, amiben kiteljesedhetünk. Ezek fontos dolgok, de ugyanakkor ezek általában sokszor csak a földi keretekre fókuszáló reménységek. A keresztény reménység talán mindenképpen ebben más, hogy túl szeretne látni a földi kereteken, és nem egyszerűen a földi élet néhány évtizedére koncentrál, hogy ebben kell kiteljesedni, hanem a fókusz az a végtelenben van, és ilyen szempontból egészen más lesz a perspektíva is.
Pál apostoltól olvashatjuk azt, hogy ő kifejezte, hogy ha meg kell halnia most már, akkor számára az is egy boldogító dolog lenne, hogy Jézussal lehet, de az is, hogyha sikeresen végezheti még tovább a szolgálatát, az is vonzó számára. Ebben benne lehet ez a kettősség, amit egy keresztény ember is megél, hogy az örök életre is
tekint, távolba horgonyoz, de mégis valahogy itt a mában él.
Igen, hát ez a reménység, ez ami biztonságot ad, és ez a biztonság az, ami szabadságot ad, én azt gondolom. És Pálnál is ez jön át, a horgony képében is ez jön át, hogy az én életemnek a teljessége az nem mindenféle külső körülményektől függ, ha úgy tetszik, vagy belső körülményektől, nem egyszerűen az, hogy én jól érzem magam, vagy a helyemen érzem magam, hanem akár így van, akár úgy van, biztonságban vagyok, jó helyen vagyok, mert Istenhez van kötve az én életem. És akkor itt jön egy másik Páli mondat, és nagyon izgalmas, érdekes az a kis teológiai gondolatmenet, amit idézünk itt a magazinban Szalai Andrástól, aki azt az igét elemzi, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van, ami egy nagyon nehezen érthető ige, bár sokszor idézzük, amikor bajban vagyunk, hogy hát ne felejtsd el azt, hogy hát a nehézségek, a próbatételek azok is olyan dolgok, amiket Isten föl tud használni, hogy alakítsanak, formáljanak, a jellemfejlődésünket elősegítsék, vagy a hitünket erősítsék, de azért ezt sokszor félre is értjük ezt az igét, és sokszor tényleg a reménység a keresztény ember számára is, meg a nem keresztény ember számára is ilyen túlélő csomagnak az utolsó kis eleme, amikor már tényleg semmi nem marad, akkor valahogy túl kell élni, akkor ott van a reménység. De valójában Szalai András arról ír itt, hogy Pál nem mindannak a túléléséről beszél, amit az élet hozhat, hanem mindannak a megéléséről beszél, amit az élet nem hozhatott volna, csak Krisztus evangéliuma. Egy másfajta kiteljesedés van ebben benne, több, mint amit mi magunk el szoktunk képzelni. És hadd hozzam ide azt a példát, amit a reménység kapcsán sokat használtam még iskola lelkészként, és nagyon plasztikus szerintem, hogy milyen reménységeink vannak, amiket magunknak szoktunk kreálni. Ez örök emberi dolog, Csokonai is erről ír a híres versében, ugye, hogy a reménység az, amit kreál, teremt magának a boldogtalan, azért, hogy valakinek szolgálhasson, hogy valakire odafigyelhessen, mint védangyalára. Ugye, ilyen reménység, vagy erre jó példa, amit az agárfuttatásról olvastam, különleges jószágok az agarak, fantasztikus, ahogy arra vannak optimalizálva, hogy sprint futók legyenek, és hogy hát miért futnak olyan eszméletlenül gyorsan egymásra is versenyezve, mert van előttük egy műnyúl, először rá is kapatják az agarakat erre a nyúlra, ezt úgy hívják szakszóval, hogy benyúszízzák őket, kicsit odaadják, hogy megcsúcsál, de elveszik, aztán megint visszaszerzés, van egy ilyen rákapatás, hogy minden áron azt meg akarja szerezni, és úgy vezérlik körbe ezen a pályán a műnyulat az agarak előtt, hogy pont ott legyen az orruk előtt, annak az illúzióját adva, hogy tényleg épp egy lépésre vannak attól, hogy elérjék, de soha ne érhessék el, és így fussák végig a pályát. És hát egy anekdóta szerint egyszer ez az elektromos rendszer, ami ezt a műnyulat vezérelte, ez meghibásodott, és záratot kapott, és elégett a műnyul, elfüstölt ott menet közben, és teljesen megzavarodott az a agárcsapat, akik ott addig rohantak céltudatosan a pályán körbe, és megzavarodtak, és az egyik bambán állt a helyén, a másik nekifutott a palánknak, és összetörte magát. Egyik sem ért célba, mert eltűnt az a drive, az a motiváló erő, az a reménység, amiben ők kapaszkodtak, és amit soha nem ér hettek volna, mert persze így van kitalálva. És hát ez az a csalfa remény, amit minden áron oda teszünk magunk elő, hogy valami hajtson, valami motiváljon. De ami éppen azért nagyon veszélyes, mert zárlatot kap, és akkor ott maradunk, elveszítve a pályánkat. Isten ennél sokkal többet szeretne, olyan biztos reménységet, amiben tényleg belekapaszkodhatunk, és ami a helyünkön tart.
Lélekhangoló.
Mit kezdjünk a beteljesedett reménységekkel? Amikor tényleg újra kell keresnünk ezt a drive-ot, vagy várjuk Istentől is, hogy újabb földi célt adjon, ha a távoli reménységünk fix és biztos is. Ilyen rövidebb távú reménységek is szükségesek, még a keresztény embernek is.
Mindig van valami, amiért lehet dolgozni, amiért lehet küzdeni, amiben nekem alakulnom, növekednem kell. Amíg Isten éltet bennünket, addig mindig van miért küzdeni, és van hova fejlődni, és a reménységnek is ott kell lenni. Hát, hogyha úgy érezzük, hogy nincs miért küzdeni, akkor lehet, hogy egy kicsit keresgélni kell, hogy lehet, hogy többre vagyunk hivatottak, mint az a kényelem, amiben élünk. És nyilván, ha egyházról, kereszténységről beszélünk, akkor azt gondolom, hogy tehát az egyéni reménységeken túl közösségi reménységeink is lehetnek, erről még nem beszéltünk. Az az elkényelmesedett kereszténység, ami önmagáért él, és a saját életjelenségeinek a bebiztosításáért, az elveszíti a létjogosultságát. Ez egy nagyon veszélyes helyzet, és hogyha ez eddig eljutunk, vagy ez fenyegetne minket, akkor újra kell gondolni, hogy lehet, hogy már nem vagyunk a helyünkön. Mert a kereszténység nem erre hivatott, a Krisztus követésnek nem ez a célja, hanem az egy küldetés, amire elhivattunk a tágabb környezetünkben, lakóterületünkön, ahol bizony feladatunk van, és ezért vagyunk itt. A kérdés az, hogy megvan-e még az az igazi élő reménység, amiből tudok adni, vagy ami mások számára is erőt adhat.
Sötét háttéren csillan fel a reménység. Viszont megéljük azt is, hogy és láthatjuk a Bibliában is különböző történetekben, hogy Isten nem minden esetben ment ki úgy, ahogy mi szeretnénk a mélységekből, betegségből, üldözöttségből kimenekedni. Hogyan élje meg egy keresztény ember azt, amikor küzdés vár Istenre?
A gyémántról tudjuk azt, hogy nagy mélységben, hosszú idő alatt, nagy nyomáson kristályosodik ki. Az igazán csillogó, értékes reménység is valahogy így születik meg, és ilyen körülmények között válik igazán plasztikussá, láthatóvá. Tehát az igazán értékes reménységért azt gondolom, hogy meg kell küzdeni. Ezért van az, hogy a magazinban is több olyan cikk is követ itt egymást, ami ilyen drámai nézőpontokat hoz. Betegség, veszteség, haláleset, gyász, a börtön mélye, tehát olyan élethelyzeteket, ahol különösen látványossá válik az, hogy van-e reménysége valakinek, vagy nincs, vagy láthatóvá válik, hogy annak ellenére van reménysége, hogy egyébként a külső okok, körülmények nem indokolnák ezt. Szép ez a horgony kép, amire utaltam az elén, kivettem, és akkor ott van, és akkor biztonságban, és minden a helyén van, de tudjuk, hogy a horgony igazán akkor fejti ki az erejét, meg a lánc, ami a horgonyt összeköti a hajóval, amikor jön az erős sodrás, az erős vihar. De közben persze a hullámok, a vihar az nem jó, hanem az igenis próbára tesz. Ezért utalok ezekre a történetekre, akár a magazin lapjairól is, ahol nagyon láthatóvá válik. Nyilván a gyászhelyzet, a halál közelsége az, ahol úgy lemesztelenedünk emberként, és elfogynak a mindenféle ilyen alibi válaszok, meg mellébeszélések, vagy hamis biztonságok, ahol a gazdag meg a szegény ugyanúgy mezítelenül állott az Isten színe előtt, vagy amikor szembe kell nézni az élet végével, végességével. De ugyanígy az ilyen egészen reménytelen helyzetek nagyon megfogott a kínai Jün testvérnek az a biztatása, mindenféle köztörvényes, súlyos bűnözők között volt bebörtönözve, ő a hitéért keresztényként Kínában. Olyanokkal együtt volt bezárva, akik teljes reménytelenségbe voltak taszítva, mert vagy a halálos ítéletük végrehajtására vártak, vagy tényleges életfogytiglant kaptak súlyos bűnökért, és olyan dalokat énekeltek, amiben a teljes reménytelenség szólalt meg, hiszen nincsen miért küzdeni, nincsen perspektíva. Azt mondta, hogy mentek ezek a slágerek ott, és ő más szöveget írt ezekre a dallamokra, olyat, ami mégiscsak ott a föld alatti cellákba is becsempészett valami fényt, és elkezdték ezeket a dalokat énekelni, és egy lelki formálódás ment ott végbe. És nagyon megragad az a történet, és azok a nagyon őszinte sorok, amelyek evangélikus mártír, hitvalló mártírunktól, Dietrich Bonhoeffertől maradtak fent. A magazinnak a hátlapján is van egy ilyen írása, aminek ez a cím, hogy a remény megmarad. Itt nagyon mély elmérkedéshez és mély gondolatokat fogalmaz meg, de annak idején az iskolában sokszor imádkoztuk reggelre, hát otthon az ő reggeli imádságát, aminek az igazi mélységét, drámáját az adja, hogy nem egy sikeres keresztjén, vagy egy nagyívű, filozófikus gondolkodónak az imádsága, hanem ott talán a börtön szellemélyén, a hitével is küzdködő, a reménységért küzdő hívőnek az imádsága, amiben ilyeneket fogalmaz meg, hogy Istenem, segíts imádkozni és összeszedni a gondolataimat, mert bennem sötétség van, bennem nyugtalanság van, én csüggedő vagyok. de nálad van a világosság, nálad van a békesség, nálad van a segítség, és te ismered a helyes utat számomra. Tehát a küzdelem ezért fontos, hiszen ebben érlelődik a mi hitünk és reménységünk, és ezeken keresztül éljük át azt, hogy a reménytelen helyzetek ellenére is van reménységünk.
A hegygerincen áll, a vándor elfárad, de mégis útra kell. Már nem látja merre még, kemény küzdelem, lelked formáló próba, terved meglátni abban, ami fájó és nehéz. Feléd tárom két kezem, kereslek téged szüntelen, mert azt adod, mi kell nekem. Köszönöm neked, hogy csodát virágzol a próbatételben.
Ha nem is történnek velünk ilyen nagy tragédiák, vagy nem hullámzik így az életünk, ahogy az előbbiekben beszéltünk erről, de a teljesen hétköznapi helyzetekben is megéljük a reménységnek a feltámadását és kimúlását is. Hogy látod ezt, hogy manapság hogyan érint ez minket itt a mai magyar valóságunkban?
Igen, magyarként úgy szoktuk magunkat definiálni, hogy milyen busongó nép vagyunk, és nyilván a történelmünkben sok-sok ilyen fordulat van, amiben talán egy szalmaszálnyi remény maradt újra, és mégis itt vagyunk 1000 év után a Kárpát-medencében, és ebben nem nacionalizmus van, vagy magunknak a értékesebbnek tartása, vagy fölé rendelése másoknak, hanem egy egészséges reménység lehet ebben, hogy élünk, vagyunk, sok-sok olyan történelmi fordulat ellenére, ami más népek eltűntek. Nyilván ez felelősség is, hogy éljük meg mindezt. És ott van ebben a történelemben, ott van a helyzetünkben ez az állandó busongás talán, ami meg ilyen hamis reménységeket, meg elvárásokat is támaszt. Nyilván ennek politikai vetületei is vannak. Ott van a történelmünkben egyébként ez a megosztottság. Szóval, hogy mindig voltak különbözőségek közöttünk, pártoskodás is volt, különböző pártokra szakadás, és vannak, akik túlságosan is ebben a kontextusban élnek, vagy függnek ettől. Ezt látom sokszor egyfajta veszélynek, tehát, hogy a reménységünk is aztán ebbe kapaszkodik bele horgonyként, ezekbe a perspektívákba, politikai mozgalmakba, erőkbe, hatalmasságokba, pártokba és a többi, és nem pedig ezen a földi világon túl van a kapaszkodó pontja a reménységünknek. És ez csalfa és vakreményé válhat egy idő után, és ráadásul erősíti azt a fajta megosztottságot, ami aztán pusztít sokszor, meg reménytelenné tesz. Szóval azt szeretném aláhúzni, hogy a hétköznapokban figyeljünk oda, hogy mibe kapaszkodik a reménységünk, és hol van. És hogyha azt veszük észre, hogy nagyon is ilyen földi kapaszkodó pontjaink vannak, akkor lehet, hogy veszélyben van ez a reménység, és lehet, hogy hamar csalódás ér bennünket. Keressük meg azt a kapaszkodó pontot, ami ezeken túlmegy, és politikai rendszerektől függetlenül, választásoktól függetlenül élővé teszi a reménységünket. Nagyon tetszik az a Luther idézet egy asztali beszélgetésből, tehát egy ilyen egészen hétköznapi helyzetből idézzük, ahol azt mondja a reformátor, hogy mindaz, ami az egész világon történik, reményből történik. A földműves így veti el a magot, a legény ember így házasodik, a kereskedő és a napszámos is számít, reményli a munkabérét, meg a nyereségét. Szóval, hogy a hétköznapi életünkben apró pénzre váltódik mindez, és fontos, hogy ott van, de akkor működik ez igazán, és aztán a Luther idézetekben is ott van ez, hogyha a földi kereteken túl kapaszkodik a mi reménységünk.
Adja magát, hogy beszéljünk kicsit az ünnepi reménykedéseinkről is, és az ünnep reménységéről, hiszen advent időszakában, karácsony előtt beszélgetünk most. A sötét órák száma növekszik, talán az is okozza, hogy vágyunk a fényre, és mintha egyre több fény venne körül minket, amikor közeledünk a karácsony felé. Mi ad mégis ennek is alapot az ünnepünknek? mit adhat úgy a karácsony, ha nem csak erre a közvetlen szemmel felfogható csillogásra nézünk.
Igen, hát a keresztény ünnepek azok erre a végső reménységre utalnak, és adják a kapaszkodó pontokat. Az advent, a karácsonyra készülés, az a reménységnek az ideje, ha úgy tetszik. A biztos reménységé, az adventet általában úgy éljük meg, hogy a várakozás ideje, és a szó ugye maga ezt jelenti, az adventus domini kifejezés, az Úr érkezése. Tehát a mi várakozásunk, a mi reménységünk, az nem önmagában való, hanem pontosan azért lehetséges és azért értelmes, mert valaki érkezik, méghozzá a messiás, a megváltó, az Isten küldötte, aki becsempészi az igazi világosságot ebbe az egyébként sokszor komor, meg sötét, meg ködös világban, amiben élünk. Tehát az advent és a karácsony nyilván a fény játékaival, meg szimbólumával abszolút erre hívja fel a figyelmünket, és a kereszténység ünnepei a reménységről szólnak, és nem a magunk által kreált reménységről, hanem arról, hogy Isten az, aki a fény maga, és aki a mi életünkbe is bele tud világítani. Isten az, aki az élet maga, és ezért a mi halálra ítéltségünkbe is az örök életet tudja elhozni. Isten az, aki az út maga, és ezért a mi úton járásunknak reménysége az, hogy célba érkezünk. Szóval, hogy ezek mind ott vannak ebben az ünnepben, és nyilván erre vágyunk, ezt keressük ebben az időben, hogy valahogy átéljük ennek a meghittségét, a biztonságát. Azt gondolom, hogy nagyon fontos ez, hogy reménységről így tudunk beszélni, hogy Isten az, aki önmagát adva, önmagát föláldozva, önmagát bele kényszerítve a mi kereteinkbe, valami sokkal többet hozott el számunkra, mint amiről mi bármikor tudtunk reménykedni vagy elképzelni. Tehát visszatérve az elejére, sokszor olyanok vagyunk, mint a kisgyerek, aki álmodozik arról, hogy majd milliómos lesz, és akkor nem tudom, annyi gumicukrot tud venni, hogy fürdik benne. De aztán felnőttként átéljük, hogy hát ez micsoda gyermekdek dolog, és ennél sokkal mélyebb és fontosabb és nagyobb dolgok vannak az életben. Hát ugyanezt teszi Isten velünk, hogy a mi gyermekded földi fókuszú várakozásainkat és reménységeinket egy ilyen sokkal nagyobb perspektívába helyezi, és mindezt lehetővé teszi számunkra, és kinyitja az ajtót az örök élet felé. Hát ez az ajtónyitás, ez a karácsonynak az ünnepe.
Lassan végéhez közeledő lélekhangoló műsorunkban a reménység, miben létéről, annak életünkben elfoglalt helyéről és szerepéről hallhattak Győri Gábor Dávid missziói lelkésszel folytatott beszélgetésünkben. Apropót a Híd Evangélikus Missziói magazin adott a beszélgetéshez, amely a reménységet állította fókuszába legutóbbi számában. Rádiós felvételeinket, kiadványainkat, közöttük a Híd magazint megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján, amelynek címe http://missio.lutheran.hu. Evangélikus rádiómissziónkkal a következő módon léphetnek kapcsolatba. E-mail címünk evmis@lutheran.hu, SMS-t pedig a 0620 620 36 79-es számra küldhetnek. Lélekhangolónkkal most szeretettel búcsúzunk. Erős vár a mi Istenünk.
Visszajön újra, angyalok ajkán, emberek hangján csendül a csillagos ének. 2000 éve mennek elébe, boldogan kik neki élnek. Ott a helyed, e drága menetben, életed Krisztusa vár rád. Hagyd el a gondot, légy vele boldog, zengje a szíved a hálát. Ott a helyed, e drága menetben, életed Krisztusa vár rád.
Várok az Úrra, jelenlétét kívánja testem, lelkem rég. Várok az Úrra, dicsőségében megfürödni, olyan szép. Eljön, mint fényes hajnal csillag, a sötétben felragyog, mint a kelő nap. Meg
meggyógyítja. Minden terhemet beoldozza. Várok az Úrra, jelenlétét kívánja testem nekem rég. Várok az Úrra, dicsőségében megfürödni olyan szép. Akik könnyhullatással vetnek, vigadozással aratnak majd, és aki vetőmagját sírva emelve megy tova, vigadozással jön elő, kévéit emelve. Minden sebemet meggyógyítja,